Kedves hallgatóm! A hegyi beszéd elsődleges célja az, hogy lefektesse az emberek előtt Isten királyságának törvényét. Máté evangéliumában a királyról van szó, aki eljött és bemutatkozott. Keresztelő János volt az előfutára, és a király tanítványokat hívott el, hogy őt kövessék. Most meghirdeti a királyság törvényét. Ez a király kiáltványa, és a béke fejedelmének álláspontja. Ez törvény. Ez lesz e világ törvénye a millennium alatt, és akkor majd látjuk teljes kivirágzását. Krisztus uralkodik személyesen a földön, és az ő szabát mindenki végrehajtja. A hegyi beszéd végül uralomra jut, amikor eljön Krisztus, akinek joga van az uralkodáshoz. Most fölfoghatatlan nekem, hogy akik ma úrnak ismerik el őt, tagadják ezt a dokumentumot, vagy elfordulnak tőle. Az a keresztény, aki Jézus Krisztust úrnak nevezi, igyekszik cselekedni az ő parancsát, de csak a Szentlélek ereje által tud engedelmeskedni. Hasztalan azzal próbálkoznunk, hogy a hegyi beszédet igyekezzünk az emberekre kényszeríteni ebben az ellentmondásos és lázadó világban. Csak Isten kegyelmének evangéliuma teheti az embert engedelmessé Krisztusnak, és azt azért kaptuk, hogy engedelmeskedjünk Istennek. A hegyi beszédet prédikálni kell azért, hogy bűntudatot támasszon az emberek szívében. Ez a dokumentum tudatja az emberekkel, hogy vétkeztek, és kijelenti, hogy senki sem igaz, és hogy mindnyájan szűkölködünk Isten dicsősége nélkül. A keresztény a hegyi beszédben lefektetett alapelveket megvizsgálhatja a Szentírás fényében. Ez szélesebb körű látást és jobb megértést ad neki Krisztus gondolkodásáról. Például csak itt találhatjuk meg azt, hogy Krisztus meghatározása szerint mi a gyilkosság és mi a paráznaság. Krisztus e két parancsolatot a legmagasabb fokra emelte. Ne ölj, és ne paráználkodj. Vajon csak ezeket emelte magasabb szintre? A válasz világosnak tűnik. Ez az a kettő, amelyet Máténál találunk. Nyilvánvalóan ő fölemelhetett minden parancsolatot a teljesítés sokkal magasabb szintjére. Ha elmondható a mózesi törvényről, az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, akkor tízszerte nehezebb az embernek az, hogy a hegyi beszéd alapján megigazuljon. Próbál saját életedre alkalmazni ezt a két parancsolatot. Ne ölj, és ne paráználkodj. Hadd illusztráljam ezt egy kis történettel. Ez az eset régen történt lelkipásztori szolgálatom elején, amikor egy kicsit tapasztalatlanabb voltam, mint most. A gyülekezetben az egyik gyülekezeti vén meghívott ebédre, hogy azon az alkalmon beszéljek egy társadalmi együttléten. Ez a gyülekezeti vén csodálatos ember volt. A városi bank elnökeként működött, és tagja volt a kereskedelmi kamarának. Amikor arra kért, hogy mondjak röviden valamit, így szólt. Csak néhány percet kapsz, de szeretném, ha ezeknek az üzletembereknek elmondanád az egész evangéliumot. Egy kicsit hamarabb érkeztem a helyszínre, és többen körülálltak. Közelebb mentem az előadó asztalhoz. És ott volt egy ember, aki kezetázott velem, és kezdett átkozódni. Azelőtt még sohasem láttam egy ilyen jó kinézésű, jól öltözött embert káromkodni. Végül így szólt hozzám: mi a foglalkozása? Megmondtam neki, hogy lelkész vagyok, és azonnal kezdett takarózni. Mentegetőzött a beszédéért. Előttem nem kellett mentegetőznie, hanem csak Isten előtt. Mert Isten az egész idő alatt hallotta, hogy mit mondott, amire az ő figyelmét is fölhívtam. Aztán tudatni akarta velem, hogy bizonyos liberális gyülekezet tisztségviselője, és ezzel dicsekedett: a hegyi beszéd a vallásom. Tényleg az? Kérdeztem. Akkor rázzunk kezet. Gratulálok önnek. Csodálatos a vallása. Megkérdezem, hogy miként boldogul vele. Hogyan érti ezt? Kérdezte. Azt mondta, hogy a hegyi beszéd a vallása. Tényleg aszerint él? Hát megpróbálok. Ez nem azt jelenti. Az Úr azt mondta, hogy boldogok azok, akik cselekszik ezeket, nem pedig azok, akik ezek mellett szavaznak. Vajon megtartja ezeket? Azt hiszem, igen. Nem haragszik, ha egy próbát teszünk? Rendben van. A hegyi beszéd azt mondja, hogy ha megharagszik a fele barátjára, akkor gyilkosságot követ el. Vajon megtartja ezt a parancsot? Hát igen, ez elég erős, de nem gondolom, hogy nagyon dühös vagyok ahhoz, hogy bárkit megöljek. Aztán idéztem azt, amit az Úr a paráznaságról mondott. Aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráználkodott vele az ő szívében, és megkérdeztem tőle: ezzel hogyan áll? Ó, azt hiszem, hogy most elkapott. Nos, elképzelem, hogy számos olyan más üzenet is van a hegyi beszédben, ami elkapná önt. Nyilvánvalóan ön nem éli meg a vallását. Ha az ön helyében lennék, megváltoztatnám a vallásomat, és olyat választanék, ami beválik. Milyen sokan vannak ehhez hasonlók? Nagyon kegyesen azt mondják, hogy a hegyi beszéd a vallásuk, de ezen csak azt értik, hogy szerintük az megfelelő dokumentum, és igen jó kifejezésekkel van tele, de nem érinti őket egy cseppet sem. Később rájöttem, hogy annak a férfinak, akivel beszélgettem, két felesége volt, az egyik otthon, és a másik az irodájában. Barátom, ha a hegyi beszéd a vallásod, akkor jó, ha igyekszel megtartani. Azt átitatja a törvény. De ha őszintén vizsgálod a hegyi beszédet, akkor oda visz téged a megváltóhoz, aki meghalt érted a kereszten. A hegyi beszéd lefekteti előttünk a magasztos alapelveket és a nagy célokat. Ezeket ismernünk kell, de ezek csak azt mutatják be, hogy milyen hiányosak vagyunk. Máté följegyzése a hegyi beszédről csak a csontváza Krisztus tényleges üzenetének. Ezt a következő módon osztottam fel. Első, a királyság alattvalóinak kapcsolata önmagukkal. Máté evangéliuma 5. rész, első 16 verse. Második, a királyság alattvalóinak kapcsolata a törvénnyel. Máté evangéliuma 5. rész, 17. verstől a 48. versig. Harmadik, a királyság alattvalóinak kapcsolata Istennel. Máté evangéliuma 6. rész. Negyedik, a királyság alattvalóinak kapcsolata másokkal. Máté evangéliuma 7. rész. A hegyi beszéd a boldog mondásokkal kezdődik. Nagyon jó megfigyelnünk, hogy azok nem a tennivalókat írják le. Bemutatják, hogy milyenek a király alattvalói. Olyanok, mint amilyeneknek leírják őket a boldog mondások. Az első vers világossá teszi, hogy miért nevezik ezt a tanítást hegyi beszédnek. Először meg kell figyelnünk, hogy az Úr nem a tömegeknek mondta a hegyi beszédet. Ezt a tanítványainak adta át, akik már hozzá tartoztak. Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Máté evangéliuma, 5. rész, 1. és 2. vers. Jól lehet, nem a tömegeknek adta át a hegyi beszédet, azért adta a tanítványoknak, mert maga előtt látta a tömegeket és hiányaikat. Ezért közvetett módon a tömegeknek is szólt a hegyi beszéd által. Korunkban az embereknek először arra van szükségük, hogy Krisztushoz jöjjenek. Míg a királyság ténylegesen távol van, jelenleg az a hely, ahol a magot vetik, és a mag Isten igéje. Feladatunk-e világon az, hogy hintsük a magot, és eljön az a nap, amikor Krisztus létrehozza királyságát ezen a földön. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Máté evangéliuma, 5. rész, 3. vers. Ez a vers kijelenti, hogy boldogok a lelki szegények. Ez nem azt mondja el, hogy miként válik valaki lelki szegénnyé, csak kijelenti. Boldogok a lelki szegények. Ebben a 12 versben az Úr 9-szer alkalmazza a boldogok kifejezést. A Zsoltárok könyve is ugyanezzel a szóval indul. Boldog ember az. Ez ellentéte a mózesi törvény átkainak. Talán emlékszel rá, hogy Józsuénak azt parancsolta az Úr, hogy amikor átmegy Izrael népe a Jordánon, akkor oda kell állniuk a Garizim hegyre, hogy megáldják a népet. Azután az átkokat az Ebál hegyen kell kimondani. A hegyi beszéd áldásai éles ellentétben állnak az Ebál hegyi átkokkal, és jóval fölülmúlják a Garizim hegyen mondott áldásokat, mert egyedül Krisztus hozhatja azokat az áldásokat. Korunkban csak a megváltott bűnösök ismerhetik a lélekben való szegénységet. Boldogok a lelki szegények. A hegyi beszéd ahelyett, hogy lelki szegénnyé tenni az embereket, dicsekvőkké teszi, mint azt a férfit, akiről már beszéltem. Azzal dicsekedett, hogy a hegyi beszéd a vallása, és próbálta azzal nyugtatni magát és engem is, hogy megtartja a hegyi beszédet. Pedig egyáltalán nem tartotta meg, csak még nagyobb képmutatóvá változott. Sokan vannak körülöttünk ilyen keresztények. Egy napon egy nagyon gazdag olajmágnással golfoztam. Játék közben ezt mondta: ugyanúgy templomba jártam, mint a többi képmutató, és én is egy voltam közöttük, mert azt mondtam, hogy megtartom a hegyi beszédet. Aztán egy napon rájöttem, hogy elveszett bűnös vagyok, és a pokol felé tartok. Jézus Krisztushoz fordultam, és ő megváltott engem. Barátom, ne csapd be magad! Csak a Szentlélek Isten jelentheti ki neked lelki szegénységedet. Az Úr Jézus a hegyi beszédben nem azt mondta el tanítványainak, hogy miként lehetnek a mennyek országának polgáraivá. Ők már a menny polgárai voltak. Mi, keresztények, ebben a korban ténylegesen nagyon szegények vagyunk lelkileg, lelki csődbe jutottunk, de mégis van valami értékünk, ami drágább az ezüstnél és az aranynál. Pál apostol ezt így fejezte ki: mind szomorkodók, de mindig örvendezők, mind szegények, de sokakat gazdagítók, mind akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Második Korintusi levél, 6. rész, 10. vers. A mind szegények, de sokakat gazdagítók a lelki gazdagságra utal, amely elérhető mindenkinek, aki Krisztushoz tartozik. A következő boldog mondás így hangzik. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Máté evangéliuma, 5. rész, 4. vers. Érdekes megjegyeznünk, hogy a boldog mondásokban kifejezett gondolatokat meg lehet találni máshol is a Szentírásban. A lelki szegényekre utal Zofóniás könyve 3. részének 12. verse. Mikeás próféta meg az egyik példája azoknak, akik sírnak és megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Máté evangéliuma 5. rész, 5. vers. Ezt megtaláljuk a 37. Zsoltár 11. versében. A szelídek nem most öröklik a földet. Bizonyos vagyok benne, hogy ezt te is tudod. Nyilvánvalóan a hegyi beszéd még nincs érvényben a mai korban. Mégis, amikor Krisztus uralkodik, a szelídek öröklik a földet. Miként válhat valaki szelíddé? Ami urunk szelíd és alázatos volt, és ő örököl mindent. Mi pedig Isten örökösei, és Jézus Krisztus örököstársai vagyunk. Azt olvassuk, hogy a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, és mértékletesség. Csak Isten lelke tehet téged szelíddé. Ha a szelídséget a saját erőfeszítésedből is létrehozhatnád, akkor büszke lennél magadra, ugye? És már megszűnne a szelídséged. A szelídséget nem saját erőnkből, hanem a lélek erejéből érhetjük el. Csak a Szentlélek hozhatja létre a szelídséget, az átadott életű keresztény szívében. Az a keresztény, aki megtanulta a Szentlélek gyümölcsének a megtermését, fölnyithatja a boldog mondásokat, és magára vonatkoztatva olvashatja. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. És láthatják, hogy a szelídség jutalma még a jövőben vár rájuk. Pál ezt írta a korintusi hívőknek. Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak ítélkezni? 1. Korintusi levél, 6. rész, 2. vers. A boldog mondások bemutatják azokat a célokat, amelyeket Isten gyermeke meg akar valósítani az életben, de ezeket nem érheti el a saját erőfeszítéséből. Talán már hallottál arról a prédikátorról, aki prédikációjának ezt a címet adta. Szelídség, és ahogyan megszereztem. Azt mondta ugyan, hogy még nem kapta meg, de mihelyt elég nagy hallgatósága lesz, akkor majd megkapja. Az az érzésem, hogy azóta már régen elveszítette a szelídségét. A szelídség csak a Szentlélek gyümölcse lehet. Aztán a 6. versben ezt olvassuk. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Máté evangéliuma, 5. rész, 6. vers. Mi történik a testi emberrel? Vajon éhezi és szomjazza az igazságot? Akikkel találkozom, azok nem ezt tanúsítják. a nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. Első Korintusi levél, 2. rész, 14. vers. A testi ember ellentéte a lelki embernek, aki rájött, hogy Krisztus az ő igazsága. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá. 1. Korintusi levél, 1. rész, 30. vers. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Máté evangéliuma, 5. rész, 7. vers. Ezt a boldog mondást annyira félreértik korunkban, mert az irgalom megnyerését a mi irgalmasságunktól teszik függővé. Ez nem az az állapot, amelynek alapján irgalmasságot nyerünk. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője, a Szentlélek által. Tituszhoz írt levél, 3. rész, 5. vers. Irgalmasnak kell lennünk, mert már irgalmasságot nyertünk. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Péter 1. levele, 2. rész, 9. és 10. vers. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Nagyon hálás vagyok a hegyi beszéd tanításáért. Köszönöm, hogy nem a saját erőmmel, hanem a Szentlélek segítsége által tudok eszerint élni. Ámen.